Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közel-keleti háború teljesen új helyzetet teremtett, mi pedig nem hagyjuk, hogy az újabb brüsszeli döntések árát ismét velünk fizettessék meg. Magyarország ezért hivatalosan kezdeményezi, hogy az új helyzetre tekintettel Brüsszel vegye le a napirendről az orosz energiahordozók végleges kivezetésére vonatkozó javaslatát, és haladéktalanul készítsen hatástanulmányt a közel-keleti háború következményeiről és a veszély elhárításának összeurópai módozatairól, írta Orbán Viktor közösségi oldalán. Hozzáfűzte, ha a háború kiterjed, veszélybe kerülnek az energiaellátási útvonalak, az árak pedig az egekbe emelkednek. Most látszik igazán, milyen rövidlátó politika volt Brüsszel részéről az elmúlt években az orosz energiaszektor szankcionálása. Ez már eddig is súlyos problémákat, gyárleállásokat és inflációt okozott Európa szerte. Ha még a közel-keleti források is veszélybe kerülnek, akkor az európai gazdaság térdre esik, fogalmazott a miniszterelnök. 4 milliárd forintos keretösszeggel indult el a Nemzeti Tehetségprogram. Közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Nagyvarga Zsófia ismertette, a kormány évről évre emelni tudja a programra fordított forrásokat, a keretösszeg idén 20%-kal emelkedett. Közölte, a Nemzeti Tehetségprogram pályázatai mellett a kormány idén is kiírta a több mint 1 milliárd forintos keretösszegű Stipendium Peregrinum ösztöndíj programot, ősszel pedig a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat is meghirdetik 2,5 milliárd forintos keretösszeggel. Élményszerű, életre nevelő oktatás zajlik a mintegy 20 éve alapított Gödi Búzaszem iskolában, amelynek tanulói a 8. osztályig mobilt és tabletet sem használnak. Derült ki Áder János volt köztársasági elnök Kékbolygó című podcastjének legújabb adásából. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke a műsorban a Búzaszem iskola alapítójával, igazgatójával, Horváth Szilárddal beszélgetett arról, hogy az intézményben miként fejlesztik a gyermekeket a népdalok, a táncok, a mesék, valamint a népi kézműves foglalkozások segítségével a 21. század munkaerőpiaci, nemzeti és családi igényeinek megfelelően. Az idei évtől középiskolásokat is várnak a görögkatolikus liturgikus énektáborba. A július 7-e és 11-e között Debrecenben szervezett táborban helyük lesz a nagyobbaknak is, melynek jelentkezési határideje június 20-a. Az énektanulás és énekes imádságok mellett játékokkal és szórakozással is várják a résztvevőket. A magyar diaszpóra tagjai továbbra is szerves részei a nemzetnek, és minden kimondott magyar szó, minden elkészített étel, minden elénekelt dal hozzájárul ahhoz, hogy a magyar szellem lángja, amiért oly sokan az életüket adták, életben maradjon. Jelentette ki Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Torontóban. A minisztérium közleménye szerint az államtitkár a Hungarofest elnevezésű magyar fesztiválon elmondott beszédében leszögezte: különleges ez a nap, amikor egy szétszóródott nemzet tagjai megélhetik az összetartozás érzését. Mi olyan nemzet vagyunk, amelynek a gyökerei immár egy évezredre nyúlnak vissza, több mint 1100 éve telepettünk le egy helyen, ma azonban a világ számos államában szétszóródva élünk. A történelem többféleképpen is szétszakított bennünket. És bár van egy országunk, amelyet minden magyar a sajátjának nevezhet, több millió honfitársunk tényleges hazája a jelenlegi magyar államhatárokon kívül található. Magyar Levente köszönetet mondott Kanadának és rámutatott, hogy az országban mintegy 350 ezer magyar él. Így ez az egyik legnagyobb diaszpóra a Kárpát-medencén kívül. Végül az időjárásról. Nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, a keleti ország részben még a nap döntő részében derült marad az idő. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén előfordulhat eső, záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először 3x3-as kosárlabdával, ezt követően kézilabdával, labdarúgással, sakkal, diáksporttal, végül pedig kosárlabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A nyíregyházi Jakab Máté szövetségi kapitány irányításával a nyíregyházi nevelésű pap Klaudiával a soraiban hibátlan teljesítménnyel zárta a bukaresti Európa-bajnoki selejtezőt a magyar 3x3-as női kosárlabda válogatott. A csapat így kijutott a szeptemberi koppenhágai kontinens tornára. Jakab Máté szövetségi kapitányt hallják.
A magyar válogatott, az 5-5-ös válogatott nem szerepel Európa-bajnokságon, így az 5-5-ös klasszikus válogatottból is tudtam szemezni egy kicsit. Ez a nyár, ez kimondva, kimondatlanul igazából a próbálgatás éve. Ez még nem számít bele az olimpiai selejtező programjába, az olimpiai pontgyűjtés programjába. Így ezen a nyáron tudunk kísérletezni, így az 5-5-ös válogatottból is választottam játékosokat. Teljesen 0 kilométeres volt Lelik Réka, aki még soha nem játszotta ezt a játékot, illetve az amerikai honosított játékosunk Yvonne Turner is most ismerkedett meg a sportág alapjaival, de gondolok itt Mányoki Rékára is, aki teljesen rookie-ként, újoncként érkezett ebbe a rendszerbe. Szerintem mindannyian nagyon jól helytáltak, de természetesen ezt a társaságot, ezt a brigádot azért meg kellett erősíteni némi tapasztalattal, olyan játékosokkal, akik már korábban játszották a 3x3-as kosárlabdát.
A nyíregyházi nevelésű Pap Klaudia egy év kihagyás után tért vissza a félpályás játékhoz.
Azt kell mondanom, hogy egy 3x3-as rutinróka, és azt gondolom 3x3-as legenda is. Nagyon-nagyon sok mindent letett már ebben a sportágban az asztalra. Az első perctől kezdve rutinjával és tehetségével vezette ezt a brigádot, és most az Európa-bajnoki selejtezőn is mentális vezére volt ennek a csapatnak. Nagyon örülök, hogy visszatért a sportágba, hiszen volt neki egy éves kihagyás. Itt a sikertelen olimpiai selejtező után úgy döntött, hogy nem biztos, hogy akarja folytatni ezt a részét az életének, de nagyon örülök, hogy itt most új alapokra helyezve ezt a kapcsolatot visszatért a sportághoz.
A magyar válogatott 4 mérkőzést játszott Bukarestben, és mindannyiszor győztesen hagyta el a pályát.
Az első mérkőzés nehezebben indult, az első mérkőzések mindig is nehézkesek a magyar válogatott, az összes magyar válogatottnak, amíg így felvesszük a ritmust, kicsit próbáljuk megtalálni önmagunkat, de igazából ott utána egy gyengi kvalitású görög csapat ellen utána magabiztosan nyertünk. A szerbek elleni találkozót mondanám még egy kicsit nehezebbnek, hiszen ott a fizikalitás elképesztő módon érvényesült, de összességében 9 ponttal nyertük a mérkőzéseinket, amely egy 21 pontos találkozókon ugye azért nagyon nagy különbség.
A csapat így kijutott a szeptemberi koppenhágai kontinens tornára. Az előző percekben Jakab Mátét, a női 3x3-as kosárlabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Komoly sportdiplomáciai sikert ért el a DVSC Scheffler női kézilabda csapata, közölte a klub hivatalos honlapján. A napokban tartott a szokásos közgyűlését a női kézilabda klubok nemzetközi érdekvédelmi szervezete, a Women Forum Club Handball. A több mint 70 klubcsapatot tömörítő szervezet javaslataival hatással van az Európai Kézilabda Szövetség az EHF döntéseire. A választáson komoly sportdiplomáciai sikert ért el a DVSC Scheffler képviselő Ábrók Zsolt, hiszen a DVSC Kézilabda Kft. Ügyvezetőjét beválasztották a 11 tagú elnökségbe, ahol 2 csapat képviseli Magyarországot. Az immár 7-szeres BL győztes Győri Audieto KC, illetőleg a DVSC Scheffler. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
Ugye ez a Forum Club Handball nevezetű szervezet, aminek van egy női és van egy férfi ága, és hát tulajdonképpen ebben a szervezetben, úgy örül, mint Magyarországon is megvan ennek a magyarországi lába, a nemzetközi kupában induló csapatok képviseltetik magukat, és ezeknek a kluboknak gyakorlatilag az érdek képviseleti szervezete, az EHF keretein belül működik, a Bajnokok Ligája, Európa Liga és EHF kupás csapatok vannak jelen. Egyébben 2 ülésezik, 2 van közgyűlés, és gyakorlatilag ugye itt különböző javaslatok születnek, innen terjesztenek elő nyilván a klubok részéről az EHF irányába javaslatokat, akár játékvezetés, akár versenyeztetés, akár labdarúgási rendszer, akár menedzser szabályzat, nagyon sok témában, és nyilván visszafele is az első olyan fórum, ahol találkozunk igazából az EHF-nek, vagy az IHF-nek az új szabályaival, módosításokkal. Úgyhogy ez egy ilyen szervezet, 14 éve működik, és igen hasznos munkát végez. Alapvetően 12 tag szokott lenni ugye ebben az elnökségben, de most az egyik tag, mert nem volt jelen, így arról döntött a közgyűlés, hogy most nem szavazza meg, és már a következő gyűlésen fogjuk tudni ezt kiegészíteni 12 tagúra. És hát ez egy valóban egy nagy dolog. Ugye 3-an pályáztunk rá, és ez egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy sikerült oda kerülni Toly mellett, a Győr képviselője mellett, ugye a Debrecennek is, korábban ez soha nem történt meg. És hát nyilván azt gondolom, hogy egy ilyen elnökségben benne lenni, ahol a nemzetközi kupában induló csapatok vesznek részt, ez nyilván sportdiplomácia, ez egy fontos dolog. Nyilván az elnökségből, az első kézből kap az ember információkat, részt tud venni akár itt a különböző javaslattételi folyamatokban, úgyhogy nyilván az összes többi klubban nagyon jó kapcsolatot lehet kialakítani, tehát ez mindenképpen egy hasznos pozíció. Pont mellettem ült az első elnökségi ülésen a Gerd Heidfögel, a Hipónak a vezetője, és hát ő az egyszemélyes testület gyakorlatilag, aki a mi részünkről javasolja az EHF végrehajtó bizottságának, hogy melyek azok a csapatok, akiket ő javasol. Azt gondolom, hogy inkább az a sportdiplomácia része fontos ebből, hogy látják, hogy a Debrecen ott van, a Debrecen részt vesz, részt akar venni az EHF-nek, az EHF szervezetének a munkájában, és egy stabil csapat, akire lehet számítani, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen összességében mindenképpen egy pozitív dolog.
Ábrók Zsolt beszélt arról is, hogy a Debrecennél nagyon stabil az anyagi háttér.
Nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, most már azért 11 éve dolgozunk ezen a kollégáimmal. Az első perctől kezdve arra próbáltunk törekedni, hogy egy gazdasági vállalkozás úgy működtessük a klubot, és a legfontosabb az volt, hogy egy olyan támogatói kört alakítsunk ki a csapat körül, akiknek ez egy közös hobbija, mint azonáltal, hogy támogatják a csapatot. A társadalmi felelősségvállalás mellett szeretnénk, hogy ott jól is éreznék magukat, és természetesen megkapnák azt az ellenszolgáltást, amiért a csapat mellett vannak, és az évről évre szépen egy-két fővel, egy-két céggel mindig bővül. Ugye most 60 feletti céggel dolgozunk együtt, és pont a Fórum Klubban is ezt mondtam el, hogy igazából a nemzetközi kézilabdában pont ez a nő probléma, hogy egyszerűen a női kézilabda egyre nehezebb eladni, főleg a nyugati országokban, ugye, ahol még a tévéközvetítés sincs, vagy éppen ha van, akkor fizetős a tévéközvetítős, és ez azért nehéz értékesíteni magát a terméket. Ugye van egy központi marketing, amit az EHF-nek kellene elvégeznie, hogy eladni a marketing jókat és névadó szponzorokat hozni maga, mondjuk a Bajnokok Ligája vagy az Európa Liga mellé, és ezt nem teszik meg, és ugye gyakorlatilag a költségek évről évre nőnek, míg a bevételek megkopnak. És ennek az eredménye az, hogy például egy Nant már nem tudta túlélni ezt a szezont, a Vipers nem tudta túlélni, Romániában két csapat ment csődbe jelen pillanatban, és hát eléggé rossz a helyzet azért a küldőpiacon. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy mindenképpen egy üdítő és egy üdítő színfoltja a női kézilabdának, hogy az az irány, hogy közösséget próbálunk megépíteni, vállalkozói közösséget a klub köré, amely stabilan életben tartja és működteti gyakorlatilag a kézilabda csapatunk.
Beszámolt arról is, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a testnevelési egyetemmel.
Nekünk ez mindig is fontos volt, hogy együttműködési megállapodások keretében együttműködjünk felsőoktatási intézményekkel. A Debrecen Egyetemben nagyon sokrétű együttműködésünk és jól működő együttműködésünk van, de nem minden profilt tudunk lefedni, el ugye a szakedzőképzés, ami ugye most a TFL többek között megkötésre került. Nagyon fontos dolog, mert a akadémiák között mindig ügyek nyilván ki kell tűnni valamivel, és hát nálunk azért nagyon fontos, hogy a gyerekek azért választanak bennünket, mert mi a továbbtanuláson nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, a szülők és a gyerekeknek is nyilván fontos, és nekünk is. Úgyhogy azt minden büszkén mondhatom, hogy gyakorlatilag az akadémián a gyermekeknek a tanulmányi átlag, 65 gyermekünk van, ugye egyik legkisebb akadémia vagyunk, de a tanulmányi átlaguk a 65 gyereknek 4,5 felett van, és azért ez fontos, mert azon, hogy ezek a gyerekeknek, tehát nem csak a fizikai képzés, a kézilabda fontos, de az, hogy mellett egy olyan életpályamodell legyen előttük, ami, hogyha befejeződik az aktív kézilabdapályafutásuk, akkor utána megtalálják magunkat az életben, és ebből a szempontból nagyon fontos volt itt a TFL való együttműködés is.
Beszélt arról is, hogy a Győrvári Viktor által edzett U18-as csapat veretlenül nyerte meg a bajnokságot.
Hát ez egy korszakos siker, amit most a Viktorék elértek, pont most néztük, tényleg vissza a kollégáimmal, vissza kellett mennem múltba jó régre, de serdülő bajnokságot, bármilyen furcsa is, de még nem nyert a DVSC korosztályos csapata, úgyhogy ez egy mindenképpen egy nagy siker. Az évistáink is ott voltak, megvolt a lehetőség, és az utolsó pillanatban elcsúsztunk, és nem sikerült a Final Four bejutás, majd jövőre majd korrigáljuk ezt remélhetőleg.
Elárulta, mit vár az új igazolásoktól, ugyanis válogatott játékosokkal erősítettek a következő szezonra, a francia Alicia Tublan és a svéd Daniela de Jong személyében.
Látva az idényt, volt két olyan hiányposztunk, ahol szükség volt a rutinra és az erősítésre, és ez volt az a két poszt. Mindenképpen egy színesebb és egy erősebb és egy megbízhatóbb, stabilabb játékot várunk a két lány érkezésétől, és azt, hogy pont az olyan szituációkban, amikor el kell dönteni egy mérkőzést, amikor nagyon komoly tétje a mérkőzésnek, lásd egy nemzetközi kupában való kiesésben, éppen például pont a Völcsa ellen, akkor vezéregyéniségek tudnak lenni ezek a játékosok, akik át fogják tudni billenteni a csapatot azon a ponton, amit most ebben az évben ezt nem sikerült meglépni, megúrani. Azt gondolom, hogy a Fradi meg a Győr után a DVSC és EFTER az a csapat, amelyik olyan stabil teljesítményt tud nyújtani. Az elmúlt 4 évben gyakorlatilag ezzel az edzői stábbal 342 pontot, egyszer meg 39-et szereztünk, ez kétszer bronzra, kétszer negyedik helyre volt elég. Én azt gondolom, hogy sok mindenki elégedett lenne azzal, hogyha egy bajnokságban 42 pontot tudna gyűjteni. A következő év megint egy érdekes év lesz, sok csapat erősödik, reményem szerint mi is, illetve hát az a teljesítmény, amit ebben az évben még tudtunk volna tovább fokozni, az reméljük a következő évben kijön. Úgyhogy én abszolút 42 ponttal természetesen elégedett lennék, de hát nyilván legyünk még jobbak. A bajnokságban természetesen szeretnénk a bronzérmet visszaszerezni, most már az elmúlt két évben nem sikerült. A nemzetközi kupában pedig szeretnénk ott is nyilván tovább lépni, de minden évben ez a célunk, aztán az élet néha ezt felülírja.
Kedves hallgatóink, Ábrók Zsoltot, a DVSC Scheffler ügyvezető igazgatóját hallották. Szezonzáró szakmai értekezletet tartottak a napokban a Putnoki Sajóvölgye focisulinál. Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Azokat a célokat, terveket, amit kitűztünk akár klubszinten, akár korosztályokra levetítve, akár egyénileg levetítve, egyének fejlődésére, azt többé-kevésbé, inkább többé tudtuk teljesíteni. Tudtunk létszámokat növelni a kisebb korosztályoknál, igyekeztünk az MLS által megszabott képzési programot követni, természetesen belecsempészve a saját elképzeléseinket, úgyhogy én azt gondolom, hogy sikeres szezonon vagyunk túl.
Kádár Zsolt beszélt arról is, lehetnek-e változások a korosztályos csapatoknál?
U14-ig biztosan nem lesz, tehát az kötelező, hogy U7-től U14-ig évente csapatokat kell kiállítani. A nagyobb korosztályoknál pedig valószínűleg most ezt hozza a logika. U15-be, U16-ba és U19-be fogunk indulni, tehát most 17-ben nem lesz csapatunk, mert ők föllépnek egy az egybe a 19-es korosztályba.
Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye focisuli operatív igazgatóját hallották. Tehetséges fiatalokat segítettek a jótékonysági sakkverseny bevételéből Nyíregyházán. A Rotary Klub Nyírség a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei önkormányzat támogatásával rendezte meg a versenyt, amelynek célja a sakkutánpótlás ösztönzése volt. A befolyt összeget pályázati úton olyan fiatal sakkozók kapták, akik elhivatottan dolgoznak a céljaik eléréséért. Kóródi Kovács Ágotát, a Rotary Klub Nyírség alelnökét hallják.
A pályázatokban a gyerekek bemutatkoztak, illetve megfogalmazták azokat a célokat, amiket a jövőben teljesíteni szeretnének. Igazából nagyon büszkék vagyunk minden gyerekre. A célunk az gyakorlatilag az volt, hogy ne csak elismerjük az ő munkájukat, hanem anyagi segítséget, illetve támogatást is nyújtsunk, illetve hogy a jövőben még több lehetőséget kapjanak arra, hogy a céljaikat megvalósítsák. Nagyon népszerűnek gondolom a sportot, és talán egyre népszerűbb, és egyre szívesebben is egyre többen járnak a gyerekek, akár sok foglalkozásokra, akár sok versenyekre. És bízunk benne, hogy gyakorlatilag ez az összeg, amit ők most támogatásként megkapnak, ezt a fejlődésükre fordítják, akár abban a formában. Ugye itt a sakkversenyek a nevezési díjakat kell fizetni, akár erre, akár arra, hogy külön órát vegyenek ugye a fejlődésük, vagy a játékuknak a jobbítása érdekében, vagy egy távolabbi verseny helyszín esetén az utazási költségeknek a finanszírozására.
Most pedig Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei közgyűlés elnökét hallják.
Minden olyan kezdeményezés mellett a fiatal tehetségeket szólít meg, tehetségkutatást, tehetséggondozást fogalmaz meg, az fontos számunkra is, követendő példa is. És hát ilyen módon a Rotary Klubnak ez a kezdeményezése is, amiből reméljük, hogy hagyomány lesz. Ez a jótékonysági sakkverseny, amelynek eredményeképpen fiatal sakktehetségeket tudnak felkarolni. Ez a követendő példa is lesz a városban, illetve a vármegyében.
Végül Veres Marcelt, a Nyíregyházi Egyetem ESE játékosát hallják.
Két éve sakkozok így komolyabban, de egyébként óvodában is sakkoztam 4 évig. De így komolyabban 2 éve sakkozok. És hát igazából ilyen 10 városos versenyeken szoktam részt venni, ahol általában élmezőnyben vagyok.
Veres Marcelt, a Nyíregyházi egyetemese sakkozóját hallották. Átadták a Magyar Diáksportért díjakat. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből Halász Levente testnevelő tanár vehette át az elismerést. Kantár Attilát a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium igazgatóját hallják.
Vannak olimpikonok, vannak olimpiai bajnok volt tanítványaink, Európa bajnokok, világbajnokok, tehát nekünk, az iskolának nagyon fontos, hogy a tanulók a mindennapos sportmozgás mellett a versenysportba is kivegyék a részüket.
A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium testnevelő tanára számos sikert ért el az általa vezetett kézilabda csapatokkal. A Magyar Diáksportért díjat évről évre a diáksport területén hosszú évek óta kiemelkedő munkát végző szakemberek vehetik át. Halász Levente díjazottat hallják.
Elmondtam kollégáknak is, barátoknak is, mindenkinek, aki igazából gratulált, illetve nyilván a vezetőség részére is, hogy én azt gondolom, nagyon sokan megérdemelnék ezt a díjat, még rajtam kívül van, nagyon sokan, sokat dolgoznak. Az én feladatom pedig, hogy itt a testnevelés órákon kívül, illetve az iskola életén belül az iskolai kézilabda csapatoknak a tulajdonképpen versenyeztetésre a diákünnepi versenyrendszerbe. Ezt már hát 2001 óta csinálom, nem itt ugyan, hanem nyilván más iskolában is dolgoztam, és hál' Istennek volt szerencsém nagyon jó diákokkal, nagyon jó sportolókkal és nagyon jó csapatokkal dolgozni. Az elmúlt évtizedben az országos elődöntéig minimum eljutottunk, ahol minden esetben dobogós eredményeket értünk el. Az országos döntőkben pedig több érmes eredményeink is vannak, ami nem feltétlenül az én nevemhez fűződik, hanem vannak még ugye kézilabdás kollégák, illetve nyilván az elődeink is, akik nagyon sokat tettek az Arany János Gimnáziumnak a kézilabda életéért.
Kedves hallgatóink, Halász Leventét a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium testnevelő tanárát hallották. Díjeső és All-Star meccs szerepelt a Deac Kosárlabda Akadémia évadzáró gáláján. Berényi Sándor szakmai igazgatót hallják.
De az is nagyon fontos nekünk, hogy egyénileg nagyon sok játékosunkat behívták a válogatottakba, utánpótlás válogatottakba. Az, hogy az egyetemi bajnokságot megnyerjük, az már nem újdonság, de azért, hogy az U21-et, az U19-et egyszerre tudjuk megnyerni, mellette kadettban ezüstérmet szereztünk, és a többi csapatunk is országos döntős volt, az mindenképpen kiemelkedő évet mutat.
A programon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó csapatokat, játékosokat, edzőket egyaránt díjazták. Az akadémia növendékei a felnőtt csapat tagjaival egy All-Star mérkőzést is játszottak. Sorversennyel vezették fel a Deac Gála műsorát az utánpótlás játékosok. A fiatal kosarasok kiváló eredményeket értek el ebben az évben. Berényi Sándor, a Deac Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója szerint történelmi szezont zártak, de nem csak a csapat eredmények miatt. A gálán az év csapatának tagjait, valamint a legjobb edzőket és a legtöbbet fejlődő játékosokat is díjakkal jutalmazták. Széles Diana alpolgármester arról beszélt köszöntőjében, hogy a Deac Akadémiája egyedülálló utánpótlásbázis az országban. Most őt hallják.
Legyőztünk gyakorlatilag mindenkit, fantasztikus eredményeket hozott ebben az évben, ebben a szezonban minden egyes utánpótlás csapatunk, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt nem csak sportolnak a gyerekek, hanem nevelik is őket.
Fenyves Veronika, a gazdaságtudományi kar dékánya úgy fogalmazott, hogy a Deac kosarasai maradandót alkotnak a sporttörténelemben. A hagyományokhoz híven ezúttal is a Gála megy zárta a programot, az akadémisták játszottak a klubjátékosaival. Ez a kezdeményezés is erősíti azt az összetartást, amely a Deacot jellemzi. Becski István szakosztályvezetőt hallják.
Az edzők is egy nagyon összetartó közösség, és most már látszik azokon a játékosokon, akik 4-5 éve együtt játszanak, hogy ők is hogy tudnak egymásért küzdeni, és bízom abban, hogy ez minél több gyerekre, minél alacsonyabb korosztályokban is megmutatkozik majd.
A bajnokság véget ért a fekete-fehérek számára, azonban a jövő évi kereten már dolgoznak. Pető Ákos marad a csapat vezetőedzője, és több kulcsemberrel is szerződést hosszabbítottak. Kedves hallgatóink, Ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod vármegyei elnöke szerint Ukrajna EU csatlakozása veszélybe sodorná az agráriumot. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság a gazdáknak járó támogatások jelentős elvonását tervezi, az átcsoportosított pénzeket pedig javarészt Ukrajnának adná. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara határozottan tiltakozik ez ellen. Ukrajna EU csatlakozása jelentős piaci zavarokat és versenyhátrányt okozhat a magyar gazdáknak, mivel az ukrán mezőgazdaság hatalmas kibocsátással és lazább szabályozással működik.
Ugye az Unió irányába próbáltuk kérni, követelni ezt, hogy az agrártámogatások maradjanak meg, mert ott is volt egy olyan terv, hogy a támogatásokat átalakítják, és nem ugyanebbe a formába, mint jelen pillanatban is, hogy földalapú támogatás, fejlesztési támogatás, hanem egy más jellegű támogatást alakítanak ki, ami szintén hátrányosan érintette volna a gazdatársadalmat. Én azt hallottam, hogy annyira nem vették figyelembe ezt az aláírási folyamatokat. Azt látom, hogy valamit figyelembe vettek azért ebből a tüntetésből, különösen a tavaly évi Nyugat-Európába zajló traktoros, Brüsszelbe zajló traktoros tüntetéseknek hatására azért egy ilyen nem olyan mértékben erőltették azokat a feltételeket, mint amit előtte megszabtak. Hát bízunk benne, még azért van idő ahhoz, hogy teljesen lezáruljanak ezek az uniós agrártámogatással kapcsolatos viták, hogy azért kedvezőbbé válik a helyzet. Ugye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörökország Szövetsége is nem régen kint volt egy brüsszeli tüntetésen, ami bízunk benne, hogy valamilyen eredményt talán el lehet élni. Az ukrajnai terménybehozatal az elég hátrányosan érintette a 22-es behozatalok. Én azt gondolom, még ezt nem nagyon heverte ki a magyar gazdatársadalom. Amellett az időjárás is nagyon kedvezőtlenül hat. 22-ben egy komoly asszály, 23-ban nyomott terményárak, 24-ben szintén egy asszállyal szembesültünk. Az pozitív, hogy a kormány az agrártámogatásokat én azt gondolom nagyobb részt, vagy talán 100%-ba kifizette, amik el voltak maradva az elmúlt időkben, és ez valamit javított. Hát az időjárás megint nem a mi halmunkra hajtja vizet. Azt látom, hogy ha így marad az idő, akkor aszály problémával szembesülünk. Már a búzáknál látható, mondjuk ez is lokális, mert van olyan terület, ahol komoly aszály van, ahol az év volt csapadék, és ott kicsit jobbak a termések. Gyümölcs termesztésnél ugye a tavaszi fagykár, ami komoly problémát okozott, tudjuk kajsziborazból, ősziborazból, megyből, cserezniéből az év borcsotba, és elég nagy területek vannak, és itt okozott a legnagyobb kárt. A teljes lakosságot érinti ez a probléma. Én azt gondolom, az ukrán csatlakozásnál is vagy rosszabb minőségű élelmiszereket fogunk kapni. A magyar gazdatársadalom esetleg tönkre mehet, mert mi azért nagy költségekkel termelünk az ukránokhoz, jelenlegi költség szintjéhez viszonyítva szerintem dupláján vagy talán háromszoros költséget tudunk előállítani egy mázsabúzát. Ezek, amit említettem, fagykár, ez pedig egyértelműen, hogy áremelkedést fog produkálni a piacokon, vagyis van áremelkedés, mert látjuk, hogy a cseresznye mennyibe kerül, a kajszibor azt mennyibe kerül. Hát sajnos ez ugye a piacnak a velejárója. Sajnos látható, hogy többen befejezik a gazdálkodást, hogy az egységes kérelembeadásokból is látható ez. Már tavaly is több százzal kevesebb egységes kérelem lett beadva, az idei évben is csökkent az egységes kérelembeadása. Különösen a kisebb gazdaságok, azok, akik abba hagyják, felszámolják. Egyrészt az idősebbek, akik már azt mondják, hogy ők nem tudják, nem bírják ezt tovább csinálni, ugye folyamatos veszteségeket elkönyvelni szintén egy ok, hogy befejezik a gazdálkodást. Én azt gondolom, hogy ezt most még meg kell említenem, hogy jövő héten kedden lesz egy fórumunk a Technikaházában, ami a gazdaságátadásról fog szólni. Hogy jönnek előadók, Pap Zsolt György kamaraelnöke, Cseh Tibor, a Magosz főtitkár, és még több szakmával kapcsolatos előadást is hallunk.
Sikeresnek mondható a rendőrség drogellenes hajtóvadászata, a Delta program. Ugyanis a március óta elindított akció keretében eddig 826 ügyben ért véget vádemeléssel a nyomozás. A legtöbb eljárás Budapest és Pest vármegye mellett Borsodabó-Üzemplén, Hajdú-Bihar és Heves vármegyében volt. A program célja a bűnmegelőzés is, így a rendőrség iskolákban is tart preventatív oktatásokat a kábítószerek ártalmairól. A részletekről Jenei Károly, a Borsodabó-Üzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság áldozatvédelmi referense adott tájékoztatást.
A Delta program keretében talán nagyobb nyilvánossággal rukkolt elő a rendőrség, annak érdekében, hogy mind a kábítószer, illetve új pszichoaktív anyagokat terjesztőkkel szemben minél fokozottabban tudjunk fellépni, és úgy gondolom, hogy a napi média megjelenésekben, akár itt Borsod megyére is tekintve, a főkapitányság honlapján, Facebook oldalán, a polisz.hu-n egyre naponta, hetente, mikor, milyen időközönként hírt adunk azokról, hogy milyen eredményeket érünk el a kábítószer terjesztők ügyeiben, illetve az ők velük felbenyitott eljárásokban, úgyhogy igen, gőzerővel folyik ez a fajta tevékenység is a rendőrségen belül. Azt hiszem, hogy a világ felgyorsulásával, változásával, azoknak az eszközöknek a megjelenésével, amelyek korábban nem voltak jelen a porondon, akár a bűnözés szerkezetét tekintjük, akár a fiatalokat nézzük, itt az internetre gondolok, az okos eszközöktől kezdve a közösségi oldalakon keresztül, felgyorsította, megváltoztatta az ő viselkedésüket, az ő részvételüket a különböző tevékenységben, akár a szórakozásban, akár a bűnelkövető válásban is, úgyhogy ezekhez a trendekhez a rendőrségnek is alkalmazkodnia kell, így a prevenciónak is. Igyekszünk újítani, mi is bevezetni újdonságokat, de megmaradtunk a hagyományos eszközöknél. Elsősorban, mivel a fiatalok a legveszélyeztetett korosztály, őket az iskolában, oktatási intézményen tudjuk elérni, hiszen ott ők jelen vannak, órák keretében tudunk részükre. Most már nem frontális osztályunk a keretében, hanem interaktív foglalkozások keretében próbáljuk a figyelmüket felhívni ezekre a veszélyekre, de ki kell használni a internet adta a közösségi oldalaknak a megjelenését is, így aztán különböző programokat dolgozunk ki. Van egy saját elnevezési program, a Drogmentes Horizont, melynek keretében nem csak a fiatalokhoz, hanem mondjuk az oktatási intézményekben tanuló pedagógusokhoz is eljutunk. Egy úgynevezett patronus program keretében őket képezzük arra, hogy miként ismerhetik fel a veszélyhelyzeteket, mik azok a jellemzők, mik azok a veszélyek, amelyek a drogfogyasztás, új pszichoaktív anyagfogyasztás keretében előfordulnak, és ezt tovább tudják adni mind a gyerekeknek, mind pedig a szülőknek. De ha megnézzük azt, hogy a főkapitányságnak van egy önálló Facebook oldala, amin szintén közelebb lehet jutni már a mai világban az emberekhez, így a fiatalokhoz is, úgyhogy sok ilyen fajta kezdeményezésünk van, ami kötődik a technikai újításokhoz. Igyekszünk mindenhová fókuszálni. Mint említettem, az oktatási intézmények az elsődlegesek. Itt a Borsod megyében van 5 tankerületi központ és 3 szakképzési centrum. Őket megkerestük ezzel a fajta tevékenységgel, hogy szeretnénk a pedagógusok részére olyan oktatást, olyan programot kidolgozni, amelyek talán szélesebb körben meg tudják teremteni a prevenciónak az alapjait az oktatási intézményekben. Ebben nagyon készségesek és együttműködőek a szervezetek, ezt meg is kezdtük már ezt a fajta munkát. De említhetném a történelmi egyházakkal történő megbeszélést, egyeztetést, melynek keretében az ő intézményeikben is ugyanezt a programot meg tudjuk valósítani, az ő diákjaikhoz általuk működtetett intézményekben meg tudunk jelenni. De nagyon fontos volt a Róma Nemzetiségi Önkormányzattal történő egyeztetés, hátrányos helyzetű településeken, hátrányos helyzetű fiatalok körében szintén fontos, hogy ez a program megjelenjen, felvilágosítsuk őket, felvilágosítsuk azokat az embereket, akik velük foglalkoznak ezeken a területeken. De nagyon fontos társadalmi együttműködések az úgynevezett kábítószerügyi egyeztető fórumok, amelyek elmondhatom azt, hogy igazából minden rendőrkapitánysági székhelyen működnek. Ezek a szervezetek magukba foglalják, ez a szervezet magukba foglalja azokat a szervezeteket, akik a prevencióban érdekeltek, oktatási intézmények, civil szervezetek, kormányszervek, sok minden, aki ebben van. Tehát egy széles körű társadalmi összefogással tudunk csak jelentős eredményeket elérni.
Nyolc darab 42 méteres magasból mentő tűzoltógépjárművet szerez be a katasztrófa védelem. A projekt célja, hogy az új magasból mentő gépjárművek beszerzésével a katasztrófa védelem tűzoltóegységei rövidebb idő alatt, nagyobb kapacitással, modernebb felszerelésekkel tudjanak a helyszínre érkezni. A magasból mentő gépjárművek a miskolci, debreceni, szolnoki, tatabányai, kecskeméti, pécsi, szegedi és a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon állnak majd készenlétben 2 perces riasztási idővel. A részletekről Dóka Imre tűzoltó őrnagy, a Belügyminisztérium országos katasztrófa védelmi főigazgatóságának helyettes szóvivője adott tájékoztatást.
Magasból mentő gépjárműveket állít majd rendszerbe a katasztrófavédelem. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban az egyik projektben 8 ilyen jármű beszerzése fog megtörténni. Ez 42 méteres magasságból tud menteni, illetve ilyen magasra tudja magát a tolólétrát kitolni. Ez ugye azért fontos ezeknél a járműveknél, hogy ezek olyan speciális járművek, amelyek nem pótolhatók mással, így a középmagas és a magas épületeknél zajló tűzoltói beavatkozásokhoz ezek a járművek elengedhetetlenek. Itt akár tűzesetről, akár műszaki mentésről beszélünk, hiszen gondoljunk abba csak bele, hogy maguk a közép-magas, illetve magas épületeknél a tűzoltása is akár kívülről tud történni, illetve az emberi élet mentése is ugye a képezetes tolólétre segítségével tudja megvalósítani a minél hatékonyabb és gyors beavatkozást, valamint ugye mindenki találkozott már viharos időjárásnál, amikor különböző leszakadt faágak, tetőkároknál kell, hogy beavatkozzanak a tűzoltók. Na, ez az a speciális jármű, amely mással nem pótolható. Nagyon fontos, hogy ezek a járművek Magyarországon már ugye azért évtizedek óta jelen vannak, és ezek a mentési magasságot tekintve 30 és 44 is kilométer között tartományba képesek tűzoltás, illetve életmentési feladatokat végrehajtani. Ezek a technikai eszközök rendelkezhetnek kiegészítő MÁHA felszereléssel, mentő felszerelésekkel. Ennek alapján tudjuk kisebb csoportokra mondani magukat, ezeket a járműveket. Így például a létrás gépjármű mentő felszerelése szerint megkülönböztetünk kiegészítő mentő felszerelés nem tartalmazó létrás gépjárművet, itt csak ugye ez úgynevezett mászható létraként funkcionál, illetve azért a legtöbb ilyen járművünkön országosan, így Borsodabó, Zemplén, Vármegyében, illetve Miskolcon is mentőkosárral felszerelt létrás gépjárművekről beszélünk, így a szállítókas vagy maga a mentőkosár nem csak hogy ember életek mentésére szolgálhat, hanem ahogy már említettem, egy külső magasból történő tűzoltást is tudja segíteni. Nem csak ugye a középmagas és magas épületekről beszélünk, hanem akár egy csarnok épületnél, amikor úgynevezett lézrasugarat kell szerelni, hogy a tetőoltása minél hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Tehát ezek egy több funkciót betöltő különleges járművek. Egyébként kétféle mentési magassággal készülnek, ahogy már említettem, vagy 32, illetve 42-es méterről képesek menteni és segíteni a beavatkozást. Például 2019-ben egyébként már Borsodaba, Üzemplén, Vármegyébe 42 méteres jármű került, akár Tiszaújváros tudnám említeni, de mellette minden ilyen településen, nagyobb városban megtalálhatók ezek a különleges szerek, amelyek a hatékony és mindennapos beavatkozást tudják segíteni, így akár Kazincbarcikát, Mezőkövesdet, Miskolcot, Ózdot, Sátoraljaújhelyet, Szerencsét, illetve Tiszaújvárost már említettem is. Ezekben a városokban megtalálhatók ezek az úgynevezett különleges járművek. Maga a beszerzés egyébként nem csak Európai Uniós társfinanszírozása, hanem saját magyar állam által kiegészített összeggel történik, és ezeknek a magasból mentő járműveknek a beszerzése az 2026, mondhatom, hogy évvégével november 30-ával fog zárulni.
Pedagógus nap alkalmából Wagner Ákos Eger megyei jogúváros polgármestere kitüntetéseket adott át hétfőn a Városházán. Pedagógus szolgálati emlékérmet azok kaphatnak, akik köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok és legalább 25 éven keresztül a gyermekek nevelése érdekében tevékenykedtek, kiemelkedő munkát végeztek, és a több évtizedes áldozatos munka után most fejezik be aktív pályafutásukat. Kitüntetésben részesült dr. Bótáné Ludvig Zsuzsanna, a Szivárvány óvoda Eszterlánc tag óvodájának óvodapedagógusa, Nagy Tamásné, a Benedekelek óvoda igazgató helyettese, Juhász Katalin Ágnes, a Szivárvány óvoda Eszterlánc tag óvodájának óvodapedagógusa, valamint Gál Judit, a Benedekelek óvoda igazgatója, Eger megyei jogúváros alpolgármestere. Wagner Ákos polgármestert hallják.
Ez az esemény minden évben lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetet mondjunk azoknak, akik életüket a nevelés, az oktatás, a jövő nemzedékének formálásának szentelték. Hogy felidézzük akár a saját életutunk meghatározó tanítóit, tanárokat, akiknek oly sokat köszönhetünk, akik egyengedték az utunkat, akik példával jártak előttünk. Hiszem, sőt tudom, hogy a pedagógus hivatás több, mint munka. Ez elhivatottság, kitartás, türelem és mindennapos odaadás. Nem csak tudást adnak át, hanem példát is mutatnak az emberségből, tisztességből, szeretetből. Különös öröm számunkra, hogy ezen a napon adhatjuk át a pedagógus szolgálati emlékérmet azoknak, akik legalább 25 éven át dolgoztak a köznevelés területén, és most, hosszú áldozatos munka után befejezik aktív pályafutásukat. Ez az érem nem csupán egy kitüntetés. Ez jelképe annak a több ezer megtartott órának, gyermekek százai, ezrei mosolyának, kíváncsiságának, amelyekből az életük mindennapjai álltak. Az évek alatt nem csak tanítottak, hanem neveltek, vezettek, bátorítottak, és egészen biztos vagyok abban, hogy sok-sok gyermek szemében példaképek voltak. Az önök lelkiismeretes munkájának nyomát viseli meg annyi emberi sors, és tudom, ez a legnagyobb elismerés, amit pedagógus kaphat. Sokak nevében mondok ma köszönetet a végtelen türelmükért, a sok éven át tartó odaadásukért, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a jövő nemzetékei okosabban, bátrabban és talpra esetten indulhassanak útnak az életben. Bár most aktív pályájuk végéhez értek, hatásuk tovább él, diákjaikban, kollégáikban, az iskolák falai között. Szívből gratulálok és kívánom, hogy nyugdíjos évek hozzanak örömet, egészséget, pihenést és sok szép emléket.
Nyilván. Nyíregyházán tanácskozott a Magyar Fürdőszövetség a napokban. A részletekről Kántás Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség elnökét hallják.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Fürdőszövetség több mint 100 rendes tagot számlál, így lehetőségünk van egy meglehetősen széles körű merítésből egy nagyon produktív, egy nagyon előremutató, progresszív érdekérvényesítést a döntéshozók, hatóságok és a kormányzati szereplők felé érvényesíteni, és nagyon örülünk annak is egyébként, hogy az elmúlt években és a jövőben is arra törekszünk, hogy a lehető széles körű társadalmi kapcsolatokat fenntartva, illetve a tagtársainkkal még jobban elmélyített szakmai munka során a lehető legjobban tudjuk a Magyar Fürdőszövetség érdekeit képviselni. Több nagyon fontos téma van, ami most a Magyar Fürdőszövetségen belül a tagokat, illetve a fürdőket érinti. Az egyik a működésből fakadó olyan rendelet, ami szabályozza a létesítésünket és a működésünket. Ennek kapcsán a szakhatóságokkal, illetve konkrétan a Nemzeti Népegészségügyi Hatósága egy folyamatos egyeztetésben, tárgyalásban vagyunk, annak érdekében, hogy a saját érdekeinket, illetve szakmai javaslatainkat el tudjuk fogadtatni a hatóság embereivel is. Nagyon fontos számunkra az, hogy a fürdőink túlnyomó többségében gyógyászati szakellátás is folyik, így például Nyíregyházán is, és több mint 10 éve a támogatási rendszerben nem történt változás. Ezért most egy olyan lépésre szántuk el magunkat, aminek keretében egy külső szakértő bevonásával próbáljuk elérni azt, hogy először egy tanulmányon keresztül bemutassuk a TB támogatás rendszerének egy strukturális átalakítására vonatkozó szándékát, amit reményeink szerint a tanulmány elkészítését követően egyrészt a Fürdőszövetség tagjai számára is szeretnénk bemutatni, és hogyha ott egyébként ebben a kérdésben teljes egyetértés lesz, akkor természetesen a kormányzati döntéshozók elé is szeretnénk majd vinni. Nagyon fontos témakör szintén itt a mai közgyűlésen a képzési rendszerekkel kapcsolatos előrelépések. Örömmel tudok beszámolni arról, hogy a szaunamesteri képzés területén egy programkövetelmény megalkotását követően úgy tűnik sikerül egy egységes mederbe terelni magát a képzést és a vizsgáztatást is. És egy nagyon érdekes témát is fog érinteni a mai szakmai nap egyébként egy kerekasztal beszélgetés formájában a nap végén, aminek a témája a mesterséges intelligencia és azok a lehetséges felhasználási területek, amit a Magyar Fürdőszövetségen belül a tagtársaink egyébként ebből kifolyólag a közeljövőben hasznosítani tudnak a maguk számára is.
Új közösségi tér jött létre a gyöngyösi 80-asi lakosoknak. A cél az volt, hogy egy olyan teret hozzanak létre az ott élők számára, ahol a különböző rendezvények mellett a közösséget is összekovácsolják. A részletekről Bárdosné Kocsisévát, a körzet képviselőjét Fekete Gábor kérdezte.
Ez már régi tervezet volt, aztán most létre is tudott jönni valamilyen oknál fogva, de beszéljünk akkor erről, hogy mi is volt ez az álom.
Igen, hát tulajdonképpen amikor képviselő lettem, de hát már régóta mi is ott lakunk, vagy ott élünk a 80-asban, akkor képviselőként észleltem én azt a hiányt, hogy ez egy olyan városrész, ami a végeken van. És hát a kultúra, a sport, meg egyáltalán a közösségek, azok egy picit elhanyagoltak. És akkor az volt az én álmom, hogy legyen olyan közösségi tér, mint egy modern városba, hogy egy modern városrészbe, hogy ide be lehet jönni, itt lehet beszélgetni, itt lehet játszani, itt az idősek, a kicsik, akár együtt is, nagyok, felnőttek, fiatalok, nők, férfiak, tehát egy ténylegesen egy ilyen központot, egy agóra pihenő központot, egy élmény központot hozzak létre. Aztán ez úgy nem nagyon, nem volt helység, különböző okok miatt nem lehetett ez, de azért elkezdődött rögtön az elején, hogy közösségi programot készítettem, vagy valósítottam meg, ez a Mikulás futás volt, szülők, szülők, nagyszülők, gyerekek, iskolások, tanárok, tehát nagyon, a város minden részéből jöttek, nagy siker volt. Aztán a következő évben zenei program volt, akkor a Purga, ami most már ugye átalakult Rombusszá, és ugye mondhatom azt, hogy a Rombusz az a mi zenekarunk, ugye 80-as a mi város részünk, ugye így is ez a szlogenünk.
Itt azért jó sokan laknak, ez az 50-es években kezdett épülni,
igen,
és
igen.
Egy egész konkrét, korrekt város.
Igen, rész, igen, tehát rész. Nem csak több épületek vannak, hanem családi övezet is. Tehát mondhatom azt, hogy a városnak az egynegyede, vagy inkább egyharmada azért ott él a 80-asban. És tehát ez a két zenei program az, ami elindította ezt az álmot, hogy ténylegesen a kultúrát is, a közösségeket összefogjuk, mert nem mindenki jön fel a városba, és hát most ez a lehetőségem meglett. A szódás, ugye a kazánháznál a szódás megszűnt, és én ezt most bérbe vettem a Végi ZRT-től, felújításokat hajtottunk rajta végre. Ez egy két helységből álló építmény, most így mondhatom, vagy egy rendszer. Felújítottuk a burkolatokat, szőnyegeket, berendezéseket, székeket, kanapét, szekrényt, mindenféle dolgot kialakítottunk.
Tehát mondhatni azt, hogy most kezdődik annak az elindítása, hogy ez életet is kapjon.
Igen.
Tehát jelen pillanatban még az életet lehelünk bele állapotban.
Mondhatjuk így, mert a 80-asiaknak azt szoktam mondani, hogy nyitva van az ajtó, akkor bárki bejöhet. És azért én gyakran ott vagyok, és akkor gyakran be is jönnek, de még gyakorlatilag az a féle rendszerbeállítás, az tulajdonképpen most következik.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Krisz Beáta, Koleszer Krisztián, Kriston Tamás és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!